Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. A mai kerengőben Libanonról lesz szó. Arról az országról, amelyet valaha, nem is olyan régen, a Kelet-Svájcának neveztek. Muszlimok és keresztények konszenzusosan együtt kormányoztak, kormányoznak elvileg még ma is, demográfiai egyensúlyban, jó kapcsolatban és jólétben éltek. Ma viszont az ország súlyos gazdasági, társadalmi és politikai nehézségekkel küzd. Lakossága elszegényedett. Mostanában az Izrael és a Hamász közötti háború kapcsán hallhatunk róla sokat, hiszen Libanon egyik legjelentősebb, legerősebb politikai és katonai tényezője a Hezbollah, amely ellen Izrael most szintén háborút vív. Hogyan tudott megerősödni az iszlámista Hezbollah? Lesz-e újra Kelet-Svájc a Libanon? Vagy végképp belebonyolódik az Izrael elleni háborúba? És milyen helyzetben vannak ott a keresztények ma? Szejfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjét kérdezzük.
Vázoljuk föl egy kicsit, hogy az utóbbi néhány évben hogyan változott meg Libanon helyzete? Egy kiegyensúlyozott, gazdaságilag is erős ország volt, és hát fokozatosan lecsúszott, fokozatosan elvesztette ezt a stabilitását is, gazdaságilag, politikailag is, most pedig már a Hezbollahon keresztül bevonódott ebbe az Izrael ellenes háborúba. Mi történt?
Valóban Libanon sokáig a Kelet-Svájcaként volt ismeretes. Ez gyakorlatilag a polgárháborúig tartott, 1975-ig, ez egy másfél éven át tartó polgárháború volt, amikor az ország gyakorlatilag felekezetek és különböző frakciók révén feszült egymásnak. Majd aztán vége lett ennek, és jött a Taifi egyezmény, amit 89-ben kötöttek meg. Ez adja meg a mai libanoninak az államiságát és a mai államiságnak a keretrendszerét. Ennek fényében az ország mindenkori elnökének maronita keresztül, ténynek kell lennie, a mindenkori parlamenti elnöknek, síta muszlimnak, és a mindenkori miniszterelnöknek, szunnitának, emellett a különböző pozíciókat is felekezeti kvóták alapján szabják meg. Ez adja tehát a mai libanoni alkotmányosságnak az alapját. A 2000-es évek elején volt egy gazdasági fellendülés Libanonban, bár ez már a 90-es évek vége fele is megkezdődött, amikor is újjá kellett építeni az országot a polgárháborúból. Ez egy olyan csúcsidőszak volt, amikor áramlott az öbölmenti tőke az országba. Ugyanakkor áramlottak a szíriai vendégmunkások is, hiszen a polgárháború lezárását követően Szíria ott tartotta a csapatait Libanonon belül. Ez a 2000-es évek derekán változott meg, amikor a korábbi miniszterelnököt, Rafiq al-Haririt egy hatalmas bombarobbanással meggyilkolták Beirut belvárosában, és a nemzetközi közvélemény ezért Szíriát tette felelőssé, Szíriára nagy nyomás nehezedett, és ki kellett vonnia a csapatait Libanonon belül. Ekkora azonban az országban a politikai erőviszonyok már elkezdtek átalakulni. Ugyancsak a 2000-es évek derekán, 2006-ban kirobbant az egyik háború Libanon, pontosabban a Hezbollah és Izrael között, ami jelentősen visszavetette az országnak a gazdaságát. Ez a későbbiekben persze valamelyest helyrejött, de a 2010-es évekre egyértelművé vált, hogy az ország számos strukturális problémától küzd gazdasági tekintetben, így a bankrendszer is súlyos válságban volt, illetve kirobbant 2011-ben a szíriai polgárháború, amivel Libanon az első számú gazdasági partnerét veszítette el, pontosabban csökkent le jelentősen a kereskedelem, és gyakorlatilag ennek a következményét látjuk mai napig a libanoni gazdaságban, illetve a helyzetet tovább nehezíti, hogy a különböző frakciók nem tudnak megbékélni egymással, egy politikai patthelyzet alakult ki, 2022-ben választások voltak, de azóta sincs kormánya, csak egy ügyvivő kormánya az országnak, Michel Aoun elnöknek a mandátuma lejárt, de azóta sincs gyakorlatilag az országnak egy elnöke. Tehát az ország egy idéglenes állapotban tengődik.
Miért? A Hezbollah a leghajthatatlanabb ebben, úgy tudom, és ennek az is az oka, hogy ők nagyon megerősödtek az utóbbi időben. Hogyan hagyták őket ennyire megerősödni?
Ami az elnökválasztást illeti, tehát a mindenkori elnöknek maronita kereszténynek kell lennie. Azt kell látni ugyanakkor, hogy az országban a pártok jellemzően sok egyéb mellett, de elsősorban felekezeti alapon szerveződnek. A szunniták, ha nem is egy politikai erő alá csoportosulnak, de mégiscsak egy tömbben vannak, a síták noha nem mindenkihez, Bolakhoz kötődik, hanem az Amal mozgalomhoz is, de mégiscsak egy tömböt alkotnak. A keresztények azonban megosztottak, hiszen a keresztények attól függően, hogy az ország melyik részében laknak, illetve korábban milyen szövetségi rendszerekhez tartoztak, két irányba húznak, van az ág, aki közelebb áll mondjuk Európához, az öböl országokhoz üzleti kapcsolatok révén, de van az az ág, amely közelebb áll mondjuk Szíriához, és hát Szíria a Hezbollahnak az első számú támogatója. És hát azt látjuk, hogy a keresztény közösségen belül vannak törésvonalak, amik lehetetlenné teszik a dolgok jelenlegi állása szerint a konszenzus létrejöttét az új elnök személyét illetően. Tehát itt két keresztény közösség van, az egyik a Szíria barát és Irán barát, a Hezbollahkal szövetséges keresztény közösség, a másik pedig pont velük szemben áll, ez egy kibékíthetetlen ellentétnek mondható, ami jellemzően azért gazdasági okokra vezethető vissza, hiszen Libanonban az államfejlődés és a társadalom fejlődése mai napig, hát mondhatjuk úgy, hogy megrekedt egyfajta ilyen családi klán alapú rendszerben, és gyakorlatilag minden klán vagy minden helyi közösség a maga gazdasági érdekei mentén politizál, és hát ez lehetetlenné teszi a keresztényeknek a belső megbékélését. Ami a Hezbollah megerősödését illeti, azt látjuk, hogy Libanonban már a 20. század eleje óta, de még korábbról is minden felekezetnek megvolt a maga külső patrónusa. A drúzokat jellemzően a britek támogatták, a szunnitákat az oszmánok, illetve törökök, a keresztényeket, azon belül a maronita keresztényeket a franciák. A sítáknak hagyományosan nem volt külső patrónusuk, illetve ők a társadalom perifériáján voltak, ők voltak a legkevésbé vagyonos társadalmi csoport. Ez a 20. század második felében részlegesen megváltozott. Tehát az Emel mozgalom volt az, amely elsőként, igaz, hogy egy szekuláris alapon, de a sítákat elkezdte lefedni. Az Emel mozgalomnak a karizmatikus vezetője, Musa Sadr azonban gyanús körülmények között eltűnt Líbiában annak idején, illetve Izrael bevonul Dél-Libanonba 80-as évek elején. Ez a két tendencia volt az, ami a Hezbollahnak lehetőséget teremtett arra, hogy megszülessen, plusz még az, hogy az iráni forradalmi gárda gyakorlatilag segítséget nyújtott nekik. Irán 1979-ben meghirdette a síta iszlám forradalmat, ami azt jelentette a külpolitikára vonatkoztatva, hogy szövetségi rendszert hozott létre a Közel-Keleten, és a Hezbollahnak, vagy későbbi Hezbollahnak is számos vallástudóját, elöljáróját gyakorlatilag ők szponzorálták, támogatták, finanszírozták. Így tehát a Hezbollah megerősítette magát egyfajta úgynevezett ellenálló mozgalom minőségében, miszerint az iráni forradalmi gárda által felfegyverezve, kiképezve támadták az izraelieket, akik akkor Dél-Libanonban voltak. A későbbiekben a Hezbollah elkezdett átalakulni, és libanonizálódott olyan értelemben, hogy nem Iránnak a kinyújtott karjaként viselkedett, hanem egy libanoni belpolitikai csoportként, aki pártként a parlamentbe került, aki, mivel a libanoni állam meglehetősen gyenge, az állam egyes funkcióit átvéve működött az ország síták lakta területein, és a síta lakosságnak hozzávetőleg 70%-át immár lefedi. A maradék rész az Emel mozgalomhoz kötődik. Emellett vannak keresztény szövetségeseik is, a már említett Michelon tábornokhoz kötődő szabad hazafias blokkon belül, és ezzel a két szövetségesével a Hezbollah a mindenkori parlamentnek a felét irányítani tudja, egyszerűen a demográfiai súly miatt. Tehát innentől kezdve a Hezbollah egy megkerülhetetlen szereplővé vált Libanon politikájában, gazdaságában. Gondoljunk arra, hogy a Hezbollah felügyeli a beiruti repteret, a beiruti kikötőt, számos gazdasági érdekük van, emellett meglehetősen jól finanszírozottak számos ügyleten keresztül, tehát egy megkerülhetetlen erővé vált Libanonon belül. Egyébként nem is okszerűtlenül a belső ellenfelei ellenségei a Hezbollahot teszik felelőssé azért, amiért az korábban az országot felvirágoztató öbölmenti tőke elmaradt. Ezzel nagyon súlyos gazdaságokat okozva az országnak, hiszen érthető okokból Szaúd-Arábia, amíg ott volt a maguk erős emberük Rafik Hariri személyében, addig finanszírozták Libanon újjáépítését, beruházásokat hajtottak végre. Most viszont azt látják, hogy egy Iránnal szövetséges, tehát az ő riválisukkal szövetséges erő az, aki kitűzte a zászlót, innentől kezdve nem érdekük finanszírozni olyan mértékben Libanont, mint korábban.
Most Izrael legutóbbi támadásai felszámolta a Hezbollah vezetőjét is, illetve célzott támadással likvidálták a Hezbollah vezetőjét, voltak ezek a csipogós támadások is. Ez meggyengíti most a Hezbollahot, és esetleg egyfajta politikai egyensúlyt is hozhat?
A háborúra nincs felkészülve sem a Hezbollah társadalmi bázisa, sem pedig általánosságban a libanoni társadalom. A libanoni társadalom különösen nincs erre felkészítve, vagy felkészülve, hiszen egyébként is már a lakosságnak a 80%-a létminimum alatt él a gazdasági válság miatt. Ez nagyon rosszkor jön nekik, ez a mostani konfliktus. Ezért egyre nő a nyomás a Hezbollahra. Tehát legutóbb Nebi Berri, az ML pártnak a vezetője, egyben a parlamentnek az elnöke, szólította fel a Hezbollahot arra, hogy tartsa be az 1701-es ENSZ határozatot, és vonja vissza az erőit a Litáni folyóig. Egyébként Izraelnek is ez az elsődleges célja, hogy a Litáni folyótól, amely az izraeli-libanoni határtól hozzávetőleg 30 kilométerre esik, azonnantól délre eső részeket Hezbollah-talanítsa, tehát a Hezbollah vonja ki onnan az erőit. Egyébként erre az ENSZ kötelezné a Hezbollahot, hiszen a 2006-os libanoni-izraeli háború nyomán az ezt lezáró egyezmény értelmében Izraelnek ki kellett vonnia a csapatait Dél-Libanonból, a Hezbollahnak vissza kellett volna vonnia a csapatait a Litáni folyóig. Izrael megtette ezt, Hezbollah nem, sőt alagútrendszert hozott létre, és beásta magát gyakorlatilag a teljes fegyverzetével ebbe a térségbe.
Ez ugyanolyan alagútrendszer, mint amit Palesztinában láttunk.
Ez egy sokkal kiterjedtebb alagútrendszer, hiszen eleve mások a talajviszonyok. Tehát itt egy dombos, hegyes vidékről van szó, sokkal kötöttebb talajról, adott esetben köves is, míg Gázában gyakorlatilag a sivatagról beszélünk. Tehát a Hezbollahnak a bázisai, föld alatti bázisai sokkal masszívabbak és bombaállóbbak, mint a Hamasé.
Említette a gazdasági válságot, és hogy létminimum alatt él a lakosság 80%-a, a pénz is elértéktelenedett, ugye egy dollár alapú pénzügyi rendszer volt, ami elvesztette az értékét, óriási infláció, és a fizetések értéke is lecsökkent. Most hogyan él a libanoni lakosság? Ugye jönnek itt a humanitárius segélykiáltások, legutóbb a jezsuiták részéről jött. Hogyan kell elképzelni ott az életet? Hogyan növeli ez a feszültséget akár a keresztények, muszlimok közt?
A feszültség nem elsősorban keresztények és muszlimok, hanem különböző frakciók között van. A lakosság nagyon rosszul él, és amit kérdezett, az egy nagyon jó kérdés. Nagyon magam is többször feltettem már libanoniaknak, hogy jó, de akkor miből élnek? És az a helyzet, hogy erre nem igazán tudnak válaszolni. Tehát a Közel-Keleten a gazdaság az nagyon sok esetben szívesség alapú például. Tehát nem minden esetben pénzforgalom zajlik, hanem szívesség bankba tesznek, abba tesznek bele, abból vesznek ki az emberek. Nehéz erre válaszolni, hogy miből élnek. Az biztos, hogy meglehetősen szűkös forrásokból gazdálkodnak a libanoniak, ugyanakkor segíti a helyzetet az, hogy Libanonnak több állampolgára ér külföldön, mint Libanonban az elmúlt évtizedek, vagy mondhatjuk évszázad háborúi problémás időszakai miatt, akik küldenek haza pénzt, és ez jelentős bevételt jelent, ha nem is az államnak, de a családoknak mindenképpen.
Meggyengültek-e a keresztények ott, vagy milyen a helyzetük most? Hagyományosan Libanonban nagyon jó, egyenrangú helyzetben voltak a keresztények a muszlimokkal, és hát keresztény libanoni arab ismerőseimtől tudom, hogy kifejezetten jó kapcsolat volt hagyományosan. Most milyen a helyzet?
A keresztények helyzete tehát megosztott, hiszen a keresztények eleve két különböző tömbhöz húznak. Az egyik a Hezbollah, a másik pedig a másik oldal, amely Szíria kritikus, és alapvetően inkább nyugatbarát lenne.
Itt a számarányra is kíváncsi vagyok, mert hogy fele-fele volt, és most a migráció miatt nagyon felborult ez a fele-fele arány.
Tudni kell, hogy Libanonban a keresztények voltak azok, akik először elkezdtek járni a különböző európai missziós iskolákba. Tehát egyfajta közvetítő szerepet kaptak ezáltal Libanon és a nyugat között, de nem csak Libanon és a nyugat között, hanem a belső szíriai területek és a nyugat között is a kereskedelem lévén. Tehát a libanoni keresztények, a maroniták, amellett, hogy államalkotó elem, hiszen a drúzokkal közösen ők alkották annak idén az oszmán időkben a Mutaszarrifiát, ami a bázisát adta a modernkori Libanonnak, emellett gazdaságilag is prosperáltak, és jó kapcsolatuk volt. Részben ennek is köszönhető, de részben egyébként a különböző gazdasági mélypontoknak is, amikor például a 19. század végén tönkrement a selyemtermesztés, és természeti okokból és számos egyéb válság érte az országot, hogy a libanoni keresztények voltak azok, akik először emigráltak. Már a 19. század végén jelentős diaszpórák voltak Észak- és Dél-Amerikában. Ezt követően pedig a láncmigráció révén tovább folytatódott a libanoni keresztényeknek az exodusza, de látni kell, hogy Libanonból a válságos időkben aki csak tehette, menekült. A keresztények voltak abban a pozícióban, hogy ezt meg is tehették, hiszen már konkrét közösségeik voltak mindenhol a világon, ahol aztán tudták segíteni az ott élők azokat, akik jönni szerettek volna utánuk. Libanonban ezért a keresztényeknek az aránya csökkent az elmúlt időszakban, ahogy a 20. század során, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy noha csökkent a társadalmon belüli arányuk, a számuk konkrétan nőtt. Tehát az 1940-es években 1 millió ember élt Libanonban, ennek a fele volt keresztény, tehát hozzávetőleg 500 000 ember. Most 4,5 millió libanoni van, aminek a harmada keresztény, tehát most már 1,5 millió keresztény él Libanonban, csak hát a társadalmon belüli arányuk csökkent. Egyébként ez általánosságban elmondható az egész Közel-Keleten, hogy van persze pár kivétel, például Irak vagy a palesztin területek, ahol tényleg számszerűen csökkent a keresztényeknek a száma, de például Szíriában vagy Egyiptomban az arányuk csökkent, csak nem a számuk. Tehát például Egyiptomban is az 50-es években 22 millió lakója volt Egyiptomnak, becslések szerint ennek a negyede volt kopt keresztény, tehát hozzávetőleg 5 millió ember, most már túllépte Egyiptom a 100 milliós határt, 100 millió ember él Egyiptomban, ennek hozzávetőleg 8-9%-a kopt, tehát nőtt a lakosság, csak hát csökkent az arányuk, ezáltal a politikai súlyuk is. Libanonban a keresztényeknek egyébként az alkotmány is garantálja ezeket a pozíciókat és előjogokat, tehát végső soron ők adják továbbra is az elnököt, továbbra is alapvetően betöltenek kvóta alapján különböző pozíciókat, és továbbra is elmondhatjuk, hogy a keresztény közösségek azok, amelyek gazdaságilag a legerősebbek Libanonon belül. Természetesen, amikor feszültségek vannak, akkor jellemzően a tehetősebb emberek azok, akik elmennek első körben, és ennek köszönhetően, vagy ennek eredményeképpen csökken a keresztényeknek az aránya Libanonban.
Hozzájön ehhez még a migráció is. A szíriai háború következtében 1,5 millióan többen lettek Libanonban, akik ugyan nem kaptak állampolgárságot, és úgy tudom, mindenki arra vár, hogy ők egyszer hazamenjenek, de ők is 90%-ban muszlimok. Ez változtat-e még jobban a helyzeten?
Ahogy ön is mondta, nem kapnak állampolgárságot, és ez egy konszenzusos dolog Libanonon belül, tehát még a szunnita muszlimok, a libanoni szunnita muszlimok sem szeretnék azt, hogy a szírek állampolgárságot kapjanak. Vannak egyébként már vegyes házasságok jellemzően a szunnita vidékeken, de ez még egyelőre nem jelent akkora embertömeget, ami megváltoztatná a státuszkót Libanonon belül. Tehát valóban a legtöbb libanoni most arra vár, hogy a szírek visszamenjenek. Egyébként a mostani harcok megindulása nyomán már becslések szerint 300 000 szíriai visszatért biztonsági okokból Szíria különböző területeire, de az tény és való, hogy a szíreknek a kérdése nem megoldott, hiszen a szír kormányzat már a harcok kirobbanása óta a megoldás részeként tekint a vele ellenséges lakosság eltávolítására. Tehát eleve a szíriai felkerés azonkon a peremvidékeken robbant ki, ahova jellemzően a szárazság miatt megélhetésüket elvesztő vidéki emberek áramlottak be a nagyvárosok szélére. Jellemzően ezek lettek gócpontok a felkelés során, illetve azok a vidéki területek, ahol a gazdasági helyzet meglehetősen rossz volt, és ezeket a területeket, különösen a nagyvárosokban azóta újraosztották. Tehát jellemzően államosították a volt lakóingatlanokat, de sokszor ezek nem is voltak bejegyezve, hiszen hirtelen duzzadt fel ott a lakosság. Tehát a szíriai menekülteknek a jelentős részének már nincsen hova visszatérnie Szírián belül, arról nem is beszélve, hogy a bizalom meglehetősen alacsony a kormány irányába, hiszen a kormány noha amnestiát hirdetett, ennek ellenére véletlenszerű módon mai napig vannak letartóztatások a visszatértek körébe, különböző biztonsági okokra hivatkozva, tehát a bizalom is meglehetősen alacsony. Akkor valósulhatna meg a menekültek visszatérése, ha lenne egyfajta általános rendezés Szíriában, ami viszont még egyelőre nem körvonalazódik.
Mennyire vonódik be most még jobban ebbe az izraeli-palesztin háborúba Libanon? Mennyire van esélye arra, hogy ott békésebb marad a helyzet?
Izrael egyértelművé próbálja tenni, hogy nem Libanonnal háborúzik, hanem a Hezbollahhal. Éppen a napokban, amikor három libanoni katona meghalt, mivel az ő autójukat is talál, egy izraeli találat érte, akkor Izrael hivatalosan bocsánatot kért Libanontól, hogy nem ez volt a célja, ő csak a Hezbollahot szeretnék támadni, de természetesen a Hezbollah támadása az kihat az egész országra. Egyrészt a gazdaság miatt, másrészt amiatt is, hogy már 900 ezer libanoni hagyta el az otthonát, menekült jellemzően az ország déli részéről északra, Beirut belvárosában, Terein parkjaiban menekültek laknak, az államnak nincs kapacitása arra, hogy megsegítse ezeket az embereket, a Hezbollahnak is mérsékelten vannak kapacitása, vagy hát legalábbis most nem prioritás ebben a helyzetben számukra ezeknek az embereknek a megsegítése. És kérdés az, hogy ezek az emberek visszatérhetnek-e az otthonaikba, hiszen a Litáni folyótól délre, amit Izrael szeretne hezbollahtalanítani, az 300 ezer embernek az otthona. Tehát, hogy ők, ha nem térhetnek vissza a lakhelyükre, akkor valahol máshol kell otthon találniuk egy egyébként is túlzsúfolt országban, ami szükségszerűen feszültségeket fog eredményezni, nem csak feltétlenül síta és nem síta viszonylatban, de még akár a síta közösségen belül is, hiszen itt nem csak a vallásról szól minden, hanem a megélhetésről.
Milyen esélye van Libanonnak arra, hogy újra mondjuk Kelet-Svájca lehessen? Mi kellene ahhoz, hogy újra megerősödjön? Tudom, hogy a nyugat nagyon ott tartotta a tenyerén Libanont korábban, Franciaország is segítette, testvérének tartotta, most egy kicsit hátrébb húzottak, de lehet-e, hogy újra ott béke legyen, meg gazdasági prosperitás?
Libanon korábbi funkcióját, mint a Közel-Kelet Svájca, már gyakorlatilag betöltötte Dubaj. Tehát Dubaj lett az a békés gazdasági csomópont, ahova az egész világ megy üzletet kötni és vállalkozni. Dubajnak immár hamarosan lehet, hogy lesz egy riválisa a szaúdi NEOM projekten belül, tehát akik az Akabai öbölbe szeretnének egy új Dubajt felhúzni. Ilyen körülmények között Libanonnak nagyon kevés esélye van arra, hogy a régi dicsvényét újra visszaszerezze. Amiben bízhat, az, hogy a Hezbollah katonailag meggyengül, vagy legalábbis visszaszorul a közigazgatási és a politikai szférába. Természetesen a Hezbollah lefegyverzése az egy nehéz kérdés, hiszen a polgárháború vége óta a Hezbollah az egyetlen milícia, amely megőrizte a fegyverét, potenciáját tekintve erősebb a libanoni hadseregnél, amelynek ugyebár vannak persze például légiereje, de a Hezbollahnak pedig vannak harcedzett katonái, akik a szíriai polgárháborúban is részt vettek. Tehát a Hezbollah katonai visszaszorulása lehet az egyetlen esély arra, hogy Libanon valamelyest pacifikálódjon, a tőke újra meginduljon az országba, de ez a tőke is legjobb esetben az újjáépítésre lehet elegendő, illetve arra, hogy egyfajta békésebb társadalmi közeg állapot kialakuljon. A régi dicsfény az alig, ha nem egyre távolodik.
Most nemrég voltam egy ilyen külügyi konferencián, és ott felmerült a kérdés, hogy, tehát én is felteszem, kíváncsi vagyok, hogy mit mond, hogy ez az egész közel-keleti konfliktus, és kifejezetten most ezt, hogy Libanont is lövik, ez okozhat-e migrációs válságot, és begyűrűzik-e Európába például ez a migrációs válság?
A migrációt elsősorban a gazdasági helyzet inspirálja. Az Arab Barométer idei felmérése szerint azoknak, akik útnak indulnának Európába, jellemzően hozzávetőleg országtól függően, de nagyjából 90% a rossz gazdasági helyzet miatt szeretne eljönni. Bármiféle konfliktus tehát nem segít ezen a helyzeten. Libanonnak, illetve a palesztin területeknek a földrajzi adottsága ugyanakkor nem teheszi lehetővé azt a tömeges exodus. Tehát Libanonból aki tehette, elment, és aki legális utakon repülővel el tud távozni, az jellemzően ezzel él is ezzel a lehetőséggel. Ahhoz, hogy szárazföldön távozzanak, hát Izrael fele nem tudnak menni, ezért Szírián keresztül kellene menniük. Onnantól kezdve viszont a törökök meglehetősen határozottan védik a Szíriával közös határt, ahol nem kerítést, hanem falat húztak, adott esetben, ha hinni lehet helyi beszámolóknak, éles lőfegyverrel is őrzik ezt a határt. Természetesen még mindig át lehet jutni így is Törökországba, de ennek nagyon súlyos anyagi vonzatai vannak. Ezen kívül Libanonból még Ciprus irányába van migráció, ez jellemzően Észak-Libanonból, Tripoli partjaitól indul ki Ciprus fele. Itt is azt látjuk, hogy a ciprusi hatóságok gyakorlatilag fizetnek a libanoni államnak, és fizetnek Tripoli városában különböző erőcsoportoknak azért, hogy védjék a partot, és ne engedjék az embereket onnan elindulni Ciprus irányába, emellett pedig visszafogadják a hajókat, amiket a ciprusiak visszaküldenek. Tehát a földrajzi helyzet miatt megvannak a korlátai ennek a kiáramlásnak, de igény az lenne rá bőven. Tehát ugyancsak a már idézett arab barométer felmérése szerint a fiataloknak hozzávetőleg kétharmada, ha tehetné, elhagyná az országot.
Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetésekben Szejfo Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjével beszélgettünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Pozsgai Nóra.